Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Deákné Kecskés Mónikával, tanárral, egyházzenésszel Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádióban Deákné Kecskés Mónikát, aki zeneelmélet, orgona, csembaló, művésztanár és egyházzenész. Mi már nagyon régóta ismerjük egymást, úgyhogy szeretném a kedves hallgatókat arra megkérni, hogy nézzék el nekünk, hogy mi tegeződnénk. Kedves Móni, akkor hagy köszöntselek szeretettel. Szervusz! Első kérdésem az lenne hozzád, hogy milyen bibliai idézetet hoztál a rádió hallgatóinak, és evel kapcsolatban milyen személyes történetet tudnál nekünk mesélni?
Én nagyon-nagyon rövid idézettel kezdeném, illetve kettőt kapcsolnék össze. Az egyik az, hogy legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes, és azzal kapcsolnám össze szintén Mátétól, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Bizony feladtad nekem a leckét, amikor azt mondtad, hogy válaszok egy igét, és egy személyes tapasztalatot fűzek hozzá, mert bizony az én életem az tele van ilyen tapasztalatokkal. Nem csak azért, mert az egyházban is dolgozom, hanem a civil munkám révén is. Én énekzene tanár is vagyok, és a tanító és óvó képzőn tanítok az énekzene tanszéken, ez az egyik álláshelyem. És ennek révén nagyon sokat járok iskolába, illetve van egy nem igazán átlagos kisfiam, akit befogadott egy egyházi iskola, amiért én nem győzök igazán hálás lenni. Viszont az egyik nyílt napon, amikor hát gyanútlanul néha betévedtem, akkor elmagyarázták, hogy ők integrálnak sajátos nevelési igényű gyerekeket, de hát ők úgy elvannak, igazán nem tudnak velük mit kezdeni, mivel hogy itt mindig a teljesítmény a fontos, és ez volt a motto, hogy mert hiszen írva vagyon, hogy legyetek tökéletesek. És akkor én bizony elgondolkoztam azon, hogy akkor vajon, aki ezt mondta, tisztában van azzal, hogy mi az a tökéletesség, hogy Jézus minek a végéhez csatolta ezt a csattanót. Hiszen számomra is azt hiszem, hogy mindenki számára azt kellene, hogy jelentse, hogyha nem ilyen kiragadva veszük az evangéliumból, hogy az isteni szeretet tökéletes, és erre csak törekedni lehet. Ezt elérni soha nem fogjuk. Hogyha úgy gondoljuk, hogy mi inkább elértük a tökéletességet, és úgy érjük el a tökéletességet, hogy egyre több diplománk van, egyre jobb jegyeket adunk, vagy éppen, hogy 3,7-re adunk 3-ast a gyereknek, vagy 2,74-re 2-es, mert attól lesz tökéletes, hogyha még jobb jegyeket akar, vagy jól megalázzuk, akkor nem biztos, hogy mi jó úton járjunk. Akkor inkább megítéljük azt a szerencsétlent, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi van mögötte. Lehet, hogy éppen mi pedagógusként rontottunk el valamit. Nem vagyunk elég szigorúak saját magunkhoz. A tökéletesség az, amikor, ahogy a mennyei atya is szereti azokat, akik eltévejettek, vagy rosszat tettek, vagy hálátlanok, vagy bűnösök, vagy mi is megpróbálunk, törekszünk arra, hogy megbocsássunk azoknak, akik ellenünk tesznek, olyasmit mondanak rólunk, vagy ne adj Isten a gyerekünkről, vagy bármelyik hozzátartozónkról, ami hát tudjuk, hogy nem úgy van. Ugyanúgy kell őt szeretnem, mint aki jót akar nekem. Meg kell azt tanulnom, hogy elválasszom a jót a rossztól ebben a vonatkozásban, de azt is tudomásom kell, hogy vegyem, hogy ez a kettő keveredik. Nincs olyan, hogy valaki abszolút jó vagy abszolút rossz az életen, és sokkal összetettebb, sokkal kegyetlenebb, és a tökéletességet úgy tudom elérni, hogyha én úgy szeretek, mint ahogy a mennyei atya szeret engem. És amikor már éppen annyira nagyképű vagyok, hogy úgy gondolom, hogy én vagyok a jobb, én már tudom, hogy kell a tökéletességet elérni, akkor mindig Gyökösi Endre szavai jutnak eszembe, aki a Boldog Mondások margójára ír több kis, nagyon poénos szöveget. Az egyik sor az úgy hangzik, hogy boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak. Ezt kívánom mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy ő a másik megítélésével már elérte, vagy közelebb került a tökéletességhez.
Köszönöm szépen. A legelső kérdésem a gyerekkoroddal kapcsolatban kérdezdélek, mert ez mindenkinek számára meghatározó, hogy ezzel kapcsolatban mit tudnál nekünk mesélni?
Hű, hát nekem egy nagyon szerencsés gyermekkorom volt, azt hiszem. Kvázi el lettem rontva, hiszen az édesapám, amikor otthon próbált a Kecskés együttessel, vagy akkor még a Bakfark Bálint Lantrió is ugye megfordult a mi lakásunkban, akkor bizony nem könnyű zenei számokat hallgattam, hanem veretes magyar népénekeket, Balassi Bálintot, Tinódit. Azt hiszem, hogy ez abszolút meghatározta azt, hogy én milyen pályát választok, illetve beformálta a zenei ízlésemet is.
Igen, hát édesapád ugye Elkecskés András, aki igen, a magyar régi zenének az egyik legnagyobb tudója, lantművész, és gondolom azért is meghatározó neked az életed szempontjából, hát mindig ilyen muzsikát, ilyen zenét hallottál otthon. Édesanyád az nem zenész.
Nem.
Teljesen más szakmája.
Abszolút. Pszichológus.
Pszichológus.
Viszont amatőr színjátszó volt.
Tőle meg akkor mást kaphattál igazság szerint.
Igen, más. Az édesanyám nagyon tehetséges egyébként, fantasztikus feje van, és a Színház és Filmművészeti Főiskolára majdnem bekerült, ő szeretett is volna színész lenni. És a táncvizsgám végül is hát nem sikerült így neki, azt hiszem, hogy odáig eljutni, viszont nem semmi. De aztán nem próbálkozott többet, sajnos egyébként. Nemzeti Színház stúdiósa volt egyébként.
Igen. Hogyan vették rajtad észre, hogy bizonyos affinitásod van a zenéhez? Tehát valamilyen tehetséged? Mert valamilyen történeted biztos van ezzel kapcsolatban, ami kisgyerekkorban észrevették a szüleid rajtad, hogy...
Igazán nem terelgettek ők semmilyen irányba. Tehát lehet, hogy észrevették. Én mindig úgy kezeltem, hogy hát ez biztos valami anyai elfogultság, vagy apai elfogultság. Hát ugye jellemző, hogy a zenész papa próbált engem lebeszélni szó szerint a zenei pályáról, mert hogy elég későn is döntöttem. Én latin-magyar szakra szerettem volna menni, bölcsész szerettem volna lenni. Akkor döntöttem egy ilyen 17 éves korban, hogy hát muzsikálok már több mint 10 éve, akkor már orgonáltam is, hogy hát próbáljunk ezzel valamit kezdeni.
Sőt, tudom, hogy már 17 éves korattól kezdve már kántor is voltál.
Igen, igaz, hogy még csak alkalmanként, és mindenféle felelkezetben.
Igen, tehát akkor már kipróbáltad, igen, hogy ez mégis miről szól ez a dolog. Milyen iskolákba jártál, Móni, és kik voltak, milyen tanárok voltak rád meghatározók az életedben?
Én az általános iskolában egy énekzenei osztályba jártam, illetve énekzeneinek indult, aztán matematika, majd orosz szak lett belőle, így még ez a generációhoz tartozom, elárulom őszintén. De az énektanárom, a Gitta néni, fantasztikus hatása volt rám. Valóban úgy tudta vezényelni, akkor ugye kötelező volt akár az Amúri Partizánok dalát, hogy élveztük, és nem arra gondoltuk, hogy ez most ideológiaiak, hogy fér, vagy hát nem fér össze a mi elveinkkel, hanem az maga a kórus, az énekórák valahogy úgy egységet komácsoltak belőlünk, egy igazi közösségi élmény. Tehát később a Gitta néni a Kafka Margit gimnáziumba került, és hát belőle is pszichológus lett egyébként.
Igen.
Egy mélyen vallásos hívő ember volt, mint utólag ugye kiderült, tehát akkor még nem tudtuk. Nagyon nagy hatással volt arra, hogy szerettem a zenét, és nagyon megszerettem az éneklést.
Tehát meghatározó
nagyon,
volt a
nagyon
számodra.
Jóval, én ezt most tudom igazán értékelni, ahogy a saját hallgatóimon látom, hogy ja, ők azok az heti egy órás énekórás több generáció, akik most jöttnek föl, illetve az ő gyerekeiket tanítjuk most az iskolákban, hogy mekkora különbség volt, és hogy tényleg a kodály elvek mennyit számítottak, nem csak az ember zenei, hanem a személyiség fejlődésében is. De rengeteget kaptam ettől a hölgytől, úgyhogy ezáltal is köszönöm neki. A másik, aki szintén ilyen köznevelési szinten határozta meg a pályámat, ez Noszada Tibor volt. Én gimnáziumban jártam latin tagozatra, a József Attila gimnáziumban, ez ma a Ciszterci gimnázium.
Szent Imre gimnázium.
És hát én tényleg csodálatos évet töltöttem ott nagyon szerettem oda járni. Olyannyira, hogy amikor az órák szünetében nem bírtam, ahogy a fejem fölött repkedtek a papírgalacsinok meg a kréták, hogy elég elevenek voltak az osztálytársaim, mert én otthon gyakoroltam, és hát nem tanultam, ez most be kell, hogy valljam, viszont az órák szüneteit azt hatékonyan ki tudtam volna használni. Én ott az énekteremnél meghúztam magam, és ott éreztem magam jól, és ott tanulgattam.
Ez a gyakorlás, ez mit jelent, hogy zongorájátszottál?
Zongoráztam. A édesapám megpróbált tanítani gitározni, csak ő nagyon sokat volt Bécsben, úgyhogy ez a földrajzi távolság miatt azért a rendszeresség szintjén úgy elsikkadt, de a gitározás az megmaradt, sőt, landhangolásban is tanított gitáron játszani, úgyhogy később ezt is kipróbálhattam, és tényleg nagyon szerettem. Hát ugye saját lantom az sosem volt, úgyhogy
na,
ez is így elmaradt. Neki voltak hangszerei. És hát nagyon nagy hatással volt rám aztán Ava Zsuzsa. Az ő osztályába kerültem, amikor már úgy gondoltam, hogy belőlem vagy karvezető, vagy énektanár, vagy hát valamiféle, mindegy, csak zene. Tehát ez az irány már biztos volt, tehát relatíve későn, ez a 16-17 éves korban.
Igen.
És hát olyanokkal járhattam egy osztályban, mint Körmendi Zsolt, vagy a Vashegyi György. Egy fantasztikus csapat volt, aki ott összegyűlt. Mindenki normál gimnáziumba járt, és mellette gondolta azt, hogy azért a zenei pálya az vonzó, és hogy ez a hivatása. Nagyon-nagyon-nagyon jó kis csapat volt az elsőtől az utolsóig. Aztán ugye hát a zongora tanáraimnak, főleg a türelmüknek nagyon sokat köszönhettem. Ugye Ránki Lívia volt a második zongora tanárom, aki tényleg meg is erősített abban, hogy ez a pálya nekem való, mert mindig voltak bennem kételyek, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy megálljam a helyemet, és ő volt az, aki pozitívan motivált. Végül is föl is vettek a karvezetés szakra. Egy évet kellett ráhúznom csak a gimnáziumra.
Ez a Zeneakadémia karvezetés szak?
Zeneakadémia karvezetés szaka, igen, és akkor indult az egyházzene szak, úgyhogy gondoltam, hogy ezt most miért ne próbáljuk meg, és hát időközben ugye én nagyon kerestem a hangszert, amin úgy ki tudom magam fejezni.
Igen.
És az orgona mindig is nagyon vonzott, csak nagyon nehezen volt hozzáférhető.
Hát ez most is így van.
Igen, ugye akkor a Szent Imrének az orgonája, amíg férhez nem mentem, mindig oda jártam 22 éven keresztül. Hát egy szinte életveszélyes volt a játszóasztal, úgyhogy nem is nagyon engedték rajta a gyakorlást.
Ezt hogy érted, hogy életveszélyes?
A húzalózás volt, igen, annyira elavult, illetve rossz állapotban az elektromos rendszere, de hát az egész orgona annyira lepusztult állapotban volt, hogy inkább hát örültek, hogyha a miséken megszólalt. Most már hál' Istennek ez nem így van, de hát amikor én jó pár évvel ezelőtt ott elkezdtem volna puhatolózni, hogy hát ne haragudjanak már egy-egy órát egy héten, akkor az így nem volt lehetséges, mert ez volt az egyetlen ilyen közelben lévő elérhető orgona. Úgyhogy én a Súlyok Imnének, egy evangélikus egyházzenésznek köszönhetően a Magyar István utcai evangélikus templomban kezdtem el gyakorolni, és ott rendszeresen el is láttam a vasárnap reggeli istentiszteleteket. Nagyon-nagyon jó tapasztalataim voltak ezzel kapcsolatban, és hát ugye ez azért volt szükséges, mert közben elkezdtem orgonálni Kárpáti József és Baróti István iskolájában a Mártírok útján, ahol egyébként a férjem is kezdte az orgonista, igen, pályáját.
Deák László, ugye,
igen,
mondjuk ki a férjed nevét.
Igen, hát nagy szívfájdalmam, hogy most már egyik öregmesterünk sem él, se Baróti Pista, se pedig a Kárpáti Jóska bácsi.
Nagy név, orgonista szemmel.
Igen, mind a ketten. Jóska bácsi nagyon jól meg tudta alapozni azt a technikai tudást, ami kell ehhez a pályához. A Pista pedig egy Pista volt. Tehát a pistaság, ez egy fogalom. Fantasztikus jó zenész volt, nagyon jó humora volt, iszonyú művelt volt, nagyon-nagyon szerettem mind a kettőt. És hát ez a személyes kötődés is végül is arra vezetett, hogy az orgona felvételét is megpróbáljam. De amikor Én felvételiztem a korvezetés szakra, még nem mertem. Tehát én gondoltam, hogy hát zeneiskolából nem lehet felvételizni konziát. Oda felvetek harmadikba, Szatmári Lillához, és végül is egy évre rá sikerült az orgona is. És végül is itt végeztem az orgona művésztanári tanulmányaimat. Igen, az első kör az itt volt Pesten, Rupert Istvánnak a keze alatt, akinek szintén rengeteget köszönhetek. És egy pedagógus szemmel úgy gondolom, hogy ő egy ilyen ideális pedagógus, aki inspirálja is az embert, és tudja, hogy mikor kell elengedni a kezét. Saját képességeinek megfelelően tanuljon meg tanulni, olvasni, önállóan gondolkozni. Igen. Egy darabról, és nem csak a hangok szintjén.
A Budapesti Zeneakadémia után azért én úgy tudom, hogy külföldön is folytattad a tanulmányaidat, méghozzá Angliában?
Angliában még közben voltam, ez akkor még egy, mert a világ akkor még nem volt ennyire nyitott. Hát utána meg két évvel nyílt ki a világ, az én diploma évem után egy-két évvel indult.
Hát a még itt volt Magyarországon.
Hát igen. Még egy pár évig talán, igen, én nem így fogalmaznék, tehát nem volt például az Erasmus program ennyire ismert. Az információ, nem volt internet, vagy nem volt hozzáférhető. Tehát hozzánk, az én generációmhoz ilyen, hogy versenyfelhívások, kurzusfelhívások, további külföldi lehetőségek, ezek az információk nem úgy jutottak el. Igen. Ha valaki zeneakadémián tanul, és úgy gondolja, hogy akkor most egy évet valahol még eltönten, akkor kiguglizza, felmegy az internetre, és megnézi a lehetőségeit. Nálunk ez még nem volt. Viszont Londonban érő magyarok felajánlották, hogy egy arra érdemes angolul jó beszélő hallgatónak egy tanévet biztosítanak a Királyi Akadémián. Én ezt a lehetőséget megpályáztam, és így egy évet ott töltettem Nicholas Denbynek a keze alatt.
Gondolom ez is egy nagy élmény volt ott kint Angliába, és utána kerültél Bécsbe?
Igen, hát meghatározó élmény volt. Én itt láttam először anglikán szertartásokat, gyönyörűek. Bevallom őszintén, hogy mind a kettőre jártam. Tehát egyszerűen nyilván az ideológia más, tehát más a háttere, de maga a szertartás szépsége, az a méltósága, hogy végezték, rendkívül megfogott. Igen, tehát a Westminster Abbey-be ugyanúgy jártam, mint a katedrálisba, ugyanilyen nevet. Az egyik katolikus, a másik pedig anglikán. Természetesen a szívem és a meggyőződésem a katolikus vallás felé húzott, de hát egy picit olyan sóhajtozva figyeltem, hogy milyen szép a teltetés.
Organista szemmel ugye mind a két helyen nagyon jó orgonák lehettek, és ezen tudtam is játszani, vagy nem?
Nem mindenütt voltak jó orgonák, az organistáik viszont kiválóak. Nagyon tudják, szakma szinten nagyon tudják a dolgukat. És a katolikus helyen, ahol maga liturgia rendkívül megfogott, ez egy tradicionálisnak mondható hely volt, a Brompton Oratory, ahova szintén heti rendszerességgel jártam csak a liturgia szépsége miatt, illetve egyházzene szakot is voltam akkor, Patrick Russellnál, és volt ott az orgonista, illetve a karvezető, úgyhogy ez egy ilyen személyes kötődés is volt.
Deákné Kecskés Mónika, tanárral, egyházzenésszel, Molnár Péter beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható.
Bármerre lépsz,